Mennyei Atyánk, te látod a mi életünket, hogy belül valahol tudjuk azt, hogy a te kegyelmed az, ami egyedül elégséges a mi számunkra, és mégis látod, hogy milyen sokszor lótunk és futunk, nem egyszer világi javakért, saját vágyainknak, kívánságainknak a betöltéséért, milyen gyakran halmozunk fel, és milyen gyakran vagyunk megelégedetlenek. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy naponként juttasd az eszünkbe, hogy valóban egyedül csak a te veled való kapcsolat, és te vagy az, aki megelégítheted minden lelki szükségünket. Kérünk téged, hogy kegyelmedet juttasd elénk, és mutasd rá, hogy valóban egyedül csak az, ami bennünket megelégíthet, ami velünk kimondhatja, hogy ne a több után vágyakozzunk, hanem megelégedjünk. És kérünk téged, mennyei Atyánk, ezért a mai reggelért, kérünk téged a te szent lelkedért, kérünk téged azért, hogy valóban a lelkünket táplálóvá lehessen, megerősítővé lehessen ez a reggeli áhítat. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét a Jelenések könyvéből olvasom, mai napra rendelt igeszakaszunkból, a Jelenések könyvének az első részéből, a 9-től a 20-ig terjedő versekből. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyság tételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fényli. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj, én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Kedves testvérek, most a húsvét utáni időszakban Biblia olvasó kalauzunk, a Dániel próféta könyve után egy másik prófétai könyvet, az Új Szövetségnek egyetlen prófétai könyvét, a Jelenések könyvét hozza majd elénk az elkövetkező napokban, hetekben. Tegnap kezdtünk bele ebbe a könyvbe, és most pedig már az első résznek a végén járunk. Amikor a Jelenések könyvét olvassuk, és mondjuk magyarázzuk, meg értelmezni próbáljuk, akkor én mindig is úgy éreztem, hogy a református igehirdetési hagyományunkban van egyfajta óvatosság, van egyfajta távolságtartás, amikor ez a könyv előkerül. És talán azért is alakult ez ki, mert mi az igehirdetési gyakorlatunkban nagyon szeretünk ugye az egyértelműségre, az érthetőségre, a tisztaságra törekedni, és ebből a könyvből pedig valamifajta kockázatot érzünk ki, egyfajta kihívást, nehézséget látunk meg, hiszen valóban ez a sok-sok jelkép és szimbólum, amivel itt a Jelenések könyvében találkozunk, sokféle értelmezésre és féle magyarázásra adhat, és valóban az egyház történelme folyamán adott is lehetőséget. Nem könnyű hát a Jelenések könyvéhez hozzányúlni, róla szólni. És nem is maradunk mai értelmezők, mai magyarázók egyedül ebben a távolságtartásban. Maga Kálvin János is ugye minden könyvhöz írt kommentárt, magyarázatot minden bibliai könyvhöz, és Jelenések könyvét pedig kihagyta. Nem mintha mondjuk félt volna tőle, nagyon sokszor különböző műveiben, levelezéseiben idéz a Jelenések könyvéből, és valóban az isteni kijelentés szerves részének tartotta és gondolta, de mégis valamelyest ő benne is megvolt ez a távolságtartás, ez az óvatosság, hogy ezt a könyvet elejétől a végéig, töviről hegyire végig magyarázza. Míg azonban talán mi távol tartjuk magunkat tőle, mások pedig előszeretettel nyúlnak hozzá, hiszen azt is gyakran látjuk és észrevesszük, hogy a legburjánzóbb szekták, a mellékcsapásokon járók, a legeredményesebb, mondhatnám, tévtanítók mindig szívesen szemezgettek ebből a bibliai könyvből. És ma is rendkívül sokakat foglalkoztat ez a könyv, gyülekezeti tagjainkat, keresőinket. Biztos találkoztunk már ezzel, akik mondjuk tudják rólunk, hogy egyházi személyek vagyunk, és akkor megközelítenek bennünket valamilyen mondjuk valami aktuál politikai eseményt kapcsolva a Jelenések könyvének valamilyen szimbólumához. Emlékszem, hogy a külszolgálatom alatt szinte mindegyik gyülekezetemben volt egy ilyen atyafi, általában adventista háttérből érkezett, aki meg a szeretett vendégség, akkor megközelített, és akkor valami aktuál politikai eseményt próbált hozzá kapcsolni a Jelenések könyvéhez. Egyfajta teszt is volt persze ez, hogy na, tiszteletes úr, tudja-e, hogy hol van megírva mondjuk a 9-11, vagy az Orbán, vagy a Gyurcsány a Jelenések könyvében, és persze én nem tudtam, de ő tudta és felvilágosított engem erről. Ugyanakkor ez a fajta hozzáállás csak még inkább lehet, hogy eltávolít bennünket a Jelenések könyvétől, mert mi érezzük, hogy nem lehet ilyen könnyelműen, nem lehet ilyen bemosdatlan kézzel hozzányúlni sem az Isten igéhez, és pláne nem a Jelenések könyvéhez, ami tényleg egy teológiai aknamező, ezzel a mostanra már biztosan azt mondhatjuk, hogy teljes mértékben dekódolhatatlan, vagy csak nagyon kismértékben dekódolható szimbólumrendszerrel, amivel itt a Jelenések könyvében találkozunk. És abban, ha az ember kitér a válaszadás elől, amikor kérdőre vonják, az is rossz, ha nem veszi fel a kesztyűt, az is már egy veszteség, ha pedig válaszol, ha elkezd óvatoskodni, teologizálgatni, exkuzálgatja magát, akkor pedig hát úgysem azt a választ adja, amit a kérdező hallani akart, és egy csalódást eredményez. És magában az emberben is egy csalódás van benne. Mindez pedig valamelyest oda vezet, mert a végeredmény az ugyanaz, hogy egy picit úgy elmegy az embernek a kedve attól, hogy a Jelenéseknek a könyvével foglalkozzon, olvassa, pláne pedig magyarázza. Kialakul ez a távolságtartás, amiről már az elejétől kezdve szóltam. De ugyanakkor, kedves testvérek, ez hatalmas nagy baj, hogyha kialakul ez a távolságtartás. Hogyha az ellenérzéseink miatt, mint egy elzárjuk magunkat mindattól a szévtől és jótól, amit Isten ezen a könyvön keresztül is számunkra adni akar. Mert valóban lehet számunkra ez a könyv is megerősítő az isteni evangéliumnak a bizonyságtétele, ami számunkra. De hát hogyan? Mert ha felütjük, ha olvassuk, akkor mit sem látunk itt, mint kataklizmákat, vészjósló eseményeket, kínokat, megpróbáltatásokat. Van-e más is ebben a könyvben? És az elsődleges hangvétele a Jelenések könyvének jó ezt szem előtt tartani, az, ami itt a tegnapi ige szakaszban csendül ki, és mint egy alapfelütése a Jelenések könyvének itt az első rész harmadik versében, boldog, aki olvassa, és boldog, aki hallgatja ezeket az igéket. Olyan érdekes, mert amikor a Jelenések könyve eszünkbe jut, akkor valóban ezekre az apokaliptikus katasztrófákra, szorongattatásokra gondolunk. Hát hogy származhatna ennek a könyvnek az olvasásából, vizsgálatából valami fajta öröm, valami fajta boldogság, valami az isteni szeretetben való megerősödés. Jézus, amikor az apokaliptika műfajához nyúl, Máté evangéliumának a 24. részében, amikor egyszerre beszél a templomnak, a Jeruzsálemi templomnak a pusztulásáról és a végidőknek a jeleiről, akkor mindezt vajjúdásnak nevezi. Rendkívül beszédes ez a jézusi hasonlat, vajjúdás, egy olyan folyamat, ami fájdalmas, ami azért félelmes, ami az anyában bizonytalanságot kelt. Amin végig is át kell mennie, és átmegy, akkor viszont valami örömteli lesz, így mondhatnám, a jutalma, az eredménye. Egy új élet születik a vajjúdás által. És valóban a jelenések könyvét is lehet egy ilyen fajta szemvegen keresztül nézni. A jézusi apokaliptika magyarázat értelmében ez is egyfajta vajjúdás. A vajjúdás kínjainak a kezdete szép párhuzamba állítható, mindezzel ugye jelenések 12-ben a napba öltözött asszonynak a képe, aki a pusztában hozza világra a gyermekét. Valami nehéz, valami kín, de ugyanakkor, ha ezen átmegy az ember, egy sokkal mélyebb és örömteli dolog lesz az, ami az övé lesz. És éppen ezért érdemes lehet a mai sok-sok már-már borús és apokaliptikusnak tűnő politikai történés közepette is elővenni a jelenések könyvét, és azt olvasni, és kihallani belőle az isteni örömhírt, hogy az Isten bennünket nem riogatni akar, nem ítéletesen a fejünkre koppintani akar, hanem be akarja mutatni nekünk, hogy az ő elsődleges célja az, hogy az övéit újra magához vigye, magához kapcsolja, és megerősítse abban, hogy minden bajon, minden nehézségen túl ott van az az új kezdet, öröm, boldogság és dicsőség, amelyet ő tartogat a mi számunkra. Boldog, aki olvassa, és boldog, akik hallgatják ezeket az ígéket, és megtartják mindazt, ami megvan írva ebben a könyvben. Adja Isten, hogy amikor olvassuk a jelenések könyvét, akkor tudjuk ezen a szemvegen keresztül olvasni. Ez a célja ennek a műnek, hogy valóban az Istennek erre a velünk való magasabb céljára irányítsa a figyelmünket. És most pedig még végezetül röviden, a mai napi igeszakasz kapcsán szeretnék egy rendkívül örömteli, megerősítő részletet a testvérek elé hozni, ha ezen a szemüvegen keresztül tudjuk nézni, hogy milyen fajta boldogságot, milyen fajta örömöt tartogat számunkra a jelenések könyvének ez a részlete. Felhasonlott igeszakaszunknak az elején egy rendkívül titokzatos képet kapunk, azt, hogy János ott Pátmosz szigetén mennyei kijelentésében hogyan látja a megdicsőült Jézus Krisztust. Ez a kép egy rendkívül az apokaliptika stílusának megfelelő kép, nem egy fényképszerű ábrázolásokkal, inkább ugye egy metafora, egy hasonlóság. És valóban mára már szinte érthetetlen az a sok-sok hasonlat, amit leírásában János használ, hogy a lángoló nap tekintet, a vizek zúgásához hasonló hang, de mégis ezen a sok-sok értelmezhetetlen képen keresztül is átjön az, hogy ez egy erőteljes kép. Úgy mutatja be az Istennek a fiát, mint egy hatalmas, egy erőteljes valakit. A mindenható urat, aki az Istennel, a mennek és földnek teremtőjével egyenlő. És ennek a mindenhatóságnak egy értelmezhető képe a hét csillag is, amelyet a feltámadott Jézus a jobb kezében tart. Tudjuk azt, hogy a perzsa napistent, Mitrát ábrázolták nagyon gyakran a hét csillaggal a környezetében, vagy éppen hogy a jobb kezében tartotta a hét csillagot, vagy égitestet, és ennek megfelelően pedig a római császárokat is ábrázolták ehhez hasonlóképpen. És nem véletlen, hogy itt is ezzel a képpel találkozunk, egyfajta fricska is van ebben. Fricska, hogy nem a császár, nem Mitra a mindenható, nem az övék ez a hatalom, bármennyire is szeretnék ezt mindenki számára mutogatni, elhitetni, hogy ők már elérték, hanem Jézus az, aki mondhatja, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Ez el van rejtve ebben a kis részletben. De érezhetjük hát, hogy ez egy erőteljes kép, ez egy szigorú kép. Szájából kétélű éles kard jön ki, ez a bírói ítéletnek a jelképe. A világ ítélő bírója áll előttünk ebben a képben, akinek tekintete olyan, mint amikor a nap teljes erejével fénylik, nem lehet előle elrejteni semmit, ő a szíveknek és a vesséknek a vizsgálója, mindent lát, mindent tud, nem bújthatunk el, nem rejtegethetünk el semmit ítélete elől. Egy rendkívül erőteljes kép, magasztos kép, a megdicsőült mindenható Isten fiának a képe. És amikor ezt a képet lefesti elénk János, akkor ebben a képben szinte alig lehet ráismerni arra Jézusra, ahogyan mi őt általában láttatni és látni szeretjük, ahogyan ő a mi elképzeléseinkben él. Arra a szelíd és alázatos szívű Jézusra, aki első csodáját nem egy zsinagóga állítatos csendjében, nem is a puszta magányában, hanem egy vidám emberi forgatagban, egy lakodalomban végzi el. Mintha nem is lenne egyetlen közös vonása sem a jánosi, rendkívül erőteljes, már-már azt mondhatnánk, hogy agresszív képnek, azzal Jézus képpel, amit mi dédelgetünk magunkban. Azzal a Jézussal, ki lehajolt az elesettekhez, erőt adott a gyengéknek, megvigasztalta a szomorkodókat, visszaadott, elvesztett hiteket, eltékozolt életeket. És melyik akkora tehát az igazi Jézus, kedves testvérek, a tüzes tekintetű, az ítélő, bíró, a dicsőült, hatalmas hangú Úr, a mindenható, vagy az értünk földig hajoló, a velünk együtt sírni is tudó, értünk kínhalált szenvedő Jézus? Melyik a kettő közül? És valóban tudjuk azt, hogy vannak bibliamagyarázók, teológusok, akik számára ez nem egy eldöntött kérdés. Vannak és mindig is voltak, akik erősen külön választották ezt a kettőt, a názáreti ács fiát, a tanítót, a jótékonykodót, a mások felé odafordulót, az elvéért megfeszített prófétát, és az Isten fiát, a mindenhatót, a dicsőséges, a hatalmast, a történetit és a hitnek a Krisztusát. De igazuk van-e, igazuk volt-e? Nem. Ez az ige szakasz azt állja elénk, hogy a kettő ugyanaz. Jézus mindkettő megdicsőült és hatalmas Úr, és az értünk földig hajoló, emberi vonásokkal bíró. Nagyon szépen rejti mindezt ez a jelenésekben beli kép is, mégpedig, hogy nehezen ismerünk rá az elesettekért lehajoló názáreti Jézusra, ott az erőteljes kifejezések alatt, mögött, de mégis van egy mozzanat, amikor ez a mindenható Úr, azt mondhatnánk, hogy lelepleződik. Mégpedig, amikor János összeroppan a látomásának a nagysága alatt, felkarodott lelki állapotában, akkor az Úr lehajol hozzá és felemeri őt. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette a jobbját és így szólt, ne félj. És mint egy ebben a mozdulatban csendül össze a kettő, ebben a lehajlásban, ebben a kézrátételben ott van az a Jézus, ahogyan mi őt ismerjük, aki lehajol, aki megérint, aki vigasztal, aki bátorítását mondja, ne félj. Boldog, aki olvassa, boldogok, akik hallgatják ezeket az igéket, valóban, ha le kell borulnunk terheinknek, feladatainknak, nehézségeinknek a súlya alatt, Jézus ma is jön, ma is ránk helyezi jobbját. És emlékezhetünk rá, hogy ez az a jobb, amellyel az egész világ mindenséget tartotta a kezében. Az egész világ mindenséget cseréli fel rád, cseréli fel, hogy elmondhassa, ne félj. Nagyon szép utalás ez Jézus önfeladására és megüresítésére. A világ mindenséget cseréli fel miértünk. Milyen szép példája ez a kis részlet is, kedves testvérek, annak, hogy a jelenések könyve egy erőt adó, egy bennünket örömmel eltöltő olvasmánnyá és üzenetté válhat. És adja Isten, hogy valóban, amikor az elkövetkező időszakban ezt a bibliai könyvet olvassuk, akkor megtaláljuk ezeket a kis, megerősítő, örömteli részleteket, és miénk is lehessen ennek a könyvnek az alapvető szándéka és felismerése. Boldog, aki olvassa, és boldogok azok, akik hallgatják ezeket az igéket. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy a te igéd kincses tár, és köszönjük, hogy valóban ami megiratott, az mind a mi tanulságunkra iratott meg. És köszönjük neked, hogy ma is hallhattuk a te megerősítő üzenetedet. És kérünk téged, mennyei atyánk, hogy nehézségeink, kihívásaink és terheink közepette, hogy tudjuk újra és újra az emlékezetünkbe idézni, hogy te az egész világ mindenséget cserélted fel azért, hogy közénk jöjj, hogy megmutasd, mennyire szeretsz bennünket, és hogy magadra vetted minden bűnünket, és elhordoztad azokat. Megszerezted számunkra ez élet utáni örök életnek, de már az ebben az életben való boldog életnek a lehetőségét is. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy tudjuk majd most az elkövetkező napokban, hetekben úgy olvasni a jelenések könyvét is, mint amelyből kihallhatjuk a te szeretetednek, a te kiválasztó kegyelmednek az örömüzenetét. És kérünk téged, mennyei atyánk, a te áldásodért, szolgálatainkra, munkálatainkra, kérjük a te kegyelmedet betegeinkre, kérünk téged az ő gyógyulásukért, terheiknek, méltósággal való hordozásáért, kérünk téged, mennyei atyánk, gyászolóinkért. Kérünk téged, hogy valóban lépten nyomon láthassuk a mi pásztorunkat, Jézus Krisztust. Ámen. A mirunk Jézus Krisztusunk ezekkel a szavakkal tanított imádkozni bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az állítatunk végén pedig a 649. énekünket énekeljük. A 649. énekünknek mind a három versszakát. Áldott légy, mert megváltottál, áldott légy, mert meggyógyítál. Áldott légy, mert megváltottál, áldott légy, mert meggyógyítál. Áldott légy a bocsánatért, gazdag örök új életért. Áldott légy, hogy szerethetlek, megváltómnak nevezhetlek. Áldott légy, hogy megnyílt az ég, hogy enyém vagy, s én a tiéd. Áldott légy, hogy eljössz újra, hogy angyalok kürtöt fújva. Zengik a te dicsőséged, színről színre látlak téged. Maga pedig a békességnek Istene szentel meg minket mindenestől, hogy a mi egész valónk, mind lelkünk, mind testünk fethetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusunknak eljövetelére. Amen.